Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Több mint 200 magyar program zajlott a jubileumi szent évben Rómában és a Vatikánban. Kishegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, Klebersberg Kuno, aki vallotta, kultúra nélkül nincs Magyarország, 1927-ben alapította meg a Római Magyar Akadémiát azzal a céllal, hogy a kultúrán keresztül megerősítse Magyarországot és a magyar kulturális kapcsolatokat külföldön is. Ehhez szükség van a magyar kultúra sokszínűségének bemutatására, melyben a Római Magyar Akadémia tevékenysége irányadó és példaértékű. E sokszínűség bemutatását a kulturális tárca a jubileumi szent évre is célul tűzte ki. Mikulás ünnepséget tartottak a katolikus tábori püspökségen. A program részeként fellépett a Show and Magic csapata, akik műsorukkal kicsik és nagyok arcára is egyaránt mosolyt csaltak. Az esemény végén személyesen érkezett meg a Mikulás, aki Szent Miklós, a 3.-4. századi mirai püspök, a katolikus és a görögkeleti egyház szentje példáját követve megajándékozta a jelenlévő gyermekeket. Ünnepélyes díjátadón köszöntötte a Piarista Rend magyar tartománya. A Fókuszban a Remény című fotópályázat, illetve a Reményre hangolva című novellaíró pályázat résztvevőit és díjazottjait. A két felhívás a Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szent év mottójához, a remény zarándokaihoz kapcsolódott, lehetőséget teremtve arra, hogy diákok és öregdiákok alkotásain keresztül szólaltassák meg a remény különböző arcait. A Szent Atya már láthatott egy előzetest az Oscar-díjas olasz színész és rendező új filmjéből, melynek címe Péter egy ember a szélben címmel. Leó pápa és Roberto Benigni nem csak Krisztus első helytartójáról beszélgetett, hanem a moziról is, Dantéról, valamint Szent Ágostonról is. Megjelent Kuzmányi István Assisi című zarándokúti könyve. Életünk folyamán zarándokúton járunk, sok szent példája, tanítása van segítségünkre. Assisi Szent Ferenc kiemelkedik közülük, olvasható a Magyar Kurír oldalán. A 800 éves ferences jubileumok csúcspontjához közeledve szeretettel adják az olvasók kezébe az Új Ember kiadó legújabb kötetét, az Assisi című művet, mely segítséget adhat, hogy a Poverello nyomában járva, megismerve élete helyszíneit, közelebb lépjünk Krisztushoz és egymáshoz. Rászoruló gyermekeknek szervezett adventi élményprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet. A közlemény szerint a segélyszervezet látókörében lévő nehéz körülmények között élő családokból érkező általános iskolás gyermekek egyik csoportja a mézes kalács tésztájának gyúrásába, szaggatásába és sütésébe kapcsolódott be, egy másik csapat pedig az elkészült süteményeket díszíthette föl. Míg a gyermekek egy harmadik csoportja karácsonyi ajándékokat készített szüleiknek, testvéreiknek, a negyedik csapat számára pedig kézműves foglalkozást tartottak. A következő napokban jelentős gazdasági delegáció utazik Moszkvába, hogy a háború utáni együttműködésről tárgyaljon. Erősítette meg a miniszterelnök Kecskeméten a digitális polgári körök találkozóján. Orbán Viktor elmondta, ahhoz, hogy az ország kimaradjon a háborúból, erőre van szükség, ehhez pedig erős gazdaságra. Kiemelte, a kabinet már most készül a háború utáni időszakra, ezért tárgyal az Egyesült Államokkal és Moszkvával a gazdasági együttműködés új kereteiről. Januártól átlagosan 10%-kal emelkedik a pedagógusok bére, erősítette meg a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán célnak nevezte, hogy jövőre elérjék a 936 000 forintos pedagógus átlagbért. Levélben javasolja az Európai Bizottságnak az olasz miniszterelnök a hibrid autók megtartását 2035 utára is. Giorgia Meloni emellett szorgalmazza, hogy zéró emissziós üzemanyagként is ismerjék el a bioüzemanyagokat is. A levelet aláírták Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Bulgária és Magyarország vezetői is. Végül az időjárásról. A keleti határszélen is eláll az eső. A felhőzet vékonyodik, szakadozhat, de közben ott is egyre nagyobb területen párássá válik a levegő. Köd, valamint réteg felhőzet képződik. Hajnaltól nyugat felől vastag, meleg fronti felhőzet érkezik. Arrafelé néhol már szemerkélhet az eső. A légmozgás többnyire gyenge marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de az időszakosan kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Buonasera signorina, buonasera. In a tengeren már csillagfény ragyog. Még egy édes csók és aztán buonasera. Tőled búcsút venni nem könnyű dolog. Holnap újra látlak, drága signorina. Együtt kószálunk a szűk utcák során. Majd az ékszerésztél megáll egy percre, még egy együtt is kapsz, de csak hitelben. Nincs a földön, aki úgy szeretne téged. A buonasera signorina, gyönyörű lány. Buonasera signorina, gyönyörű lány. Lülit nüris kvíram, baron lülülül jözzekim a napszön. Buonasera signorina, buonasera. Kinn a tengeren már csillagfény ragyog. Még egy édes csók és aztán buonasera. Tőled búcsút venni nem könnyű dolog. Holnap újra látlak, drága signorina. Együtt kószálunk a szűk utcák során. Majd az égszenésznél megállunk egy percre. Még egy gyűrűt is kapsz, de csak hitelbe. Nincs a földön, aki úgy szeretne téged. Oh, buonasera, signorina, egy gyönyörű lány. Még egy ilyen gyűrűt is kapsz, de csak hitelbe. Nincs a földön, aki úgy szeretne téged. Oh, buonasera signorina, gyönyörű lány. Buonasera signorina, gyönyörű lány. Buonasera signorina, gyönyörű lány.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1791. december 5-én halt meg Wolfgang Amadeus Mozart, a zenetörténet egyik legnagyobb lángelméje. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Mozart minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője volt, a klasszicizmus kiemelkedő alakja, aki rövid, mindössze 35 éves élete során több mint 600 operát, szimfóniát, versenyművet, misét és szonátát komponált, páratlan tehetséggel és muzikális memóriával. Hatása a mai napig érezhető, inspirálva zenészeket és popkultúrát egyaránt. Mai műsorunkban két hegedű versenyét és egy zongora versenyét ismerhetik meg. Az 1775-ös esztendő a 19 éves Mozart számára nem kecsegtetett túl sok kedvező eseménnyel. A korábbi hónapok müncheni állással kapcsolatos reményei szerte foszlottak, és Salzburg akkori zenei, illetve általános kulturális provincializmusa, a hercegérsek szűkkeblűsége szinte folytogatta az ifjú muzsikust. Kompozíciói azonban nagy bőségben áradtak, még opera megrendelésnek is eleget kellett tennie. A hegedű verseny is ekkor élik fontos műfajjá keze alatt. Ebben az esztendőben 1775-ben keletkezett 5 hegedű versenye a műfaj mesteri kezelésének fokozatos fejlődését tükrözi. A G-dur versenymű az ugyanez év tavaszán komponált opera, az Irre Pastore egyik ária ritornelljéből átvett témával kezdődik. Stílusa jóval határozottabb, egyénibb, sőt magabiztosabb, mint a környező hegedű versenyeké. A nyitó allegro témáját hagyományos értelemben vett dallamnak alig lehet nevezni, inkább trilla vagy tematikus rangra emelkedett, bővült ornamens. Az adagio tétel dallama ezzel szemben kifejezőjének, voltaképpen szerenádzene, Johann Christian Bach gáláns stílusa visszhangzik benne. A záró rondó a francia potpourri szerkezetét vette mintául, a tétel tempóinak sokfélesége, a témák és a különféle stilizált táncok, közöttük kifejezetten népies dallamok változatos beépítése már nyugodtan nevezhető a felnőtt korba lépő Mozart mesterművének. Hallgassuk most meg a G-dur hegedű verseny harmadik rondótételét Kovács Dénes előadásában.
Thank you.
Elhangzott Mozart G-dur hegedű versenyének harmadik tétele Kovács Dénes előadásában. Mozart A-dur hegedű versenye a műfaj legnépszerűbb darabjai közé tartozik, világszerte a hegedűsök állandó műsorszáma. Egy 5 darabból álló impozáns sorozat záróköve, amelyben a szerző összegezte a versenymű fejlesztésében elért vívmányait, a továbbiakban pedig nem írt több hegedű versenyt. Az A-dur kompozíció befejezésekor 1775. decemberében Mozart mindössze 19 esztendős volt, de kivételes tehetségéről már mesterművek hosszú sora árulkodott. Különös, hogy valamennyi hegedűre írott versenyműve egy rövid időszak termése, amikor szülővárosában Salzburgban koncertmester volt a hercegérsek zenekarában. 1773-ban írta a B-dur hegedű versenyt, a következő évben a több szóló hangszert foglalkoztató koncertónét, majd 1775 júniusa és decembere között a további 4 hegedű versenyt. Ezt hamarosan 3 különálló tétel és a hegedű brácsa szimfónia koncertente követte, miközben Mozart érdeklődése végérvényesen a zongora felé fordult. Tüneményes pályája elején még egyformán preferálta a hegedűt és a zongorát, a hercegérseki szolgálatban viszont a hegedűjátékban látott kitörési lehetőséget. Az 5 hegedű verseny első előadója is minden bizonnyal ő maga volt, és némelyiket szánhatta egy Franz Xaver Kolb nevű helyi muzsikusnak, akit többször említettek a családi levelekben. A darabokat később gyakran játszotta Antonio Brunetti nápolyi hegedűművész, aki 1776 márciusától Salzburgban működött, mint zeneigazgató, majd Mozart külföldi tartózkodása idején a koncertmesteri feladatokat is átvette. Az A-dur hegedű verseny a hagyományos gyors-lassú-gyors tételrendet követi. A zenekar összetétele megegyezik a többi versenyművével, 2 oboa és 2 kürt társul a vonóskarhoz, de Mozart itt már összetettebb, differenciáltabb feladatot szán az együttesnek. Az első tétel érénk hármas hangzatfelbontásokra épülő zenekari bevezetéssel indul, a szólista belépése azonban meglepetést okoz. Mintha egy operai szereplő lépne színre, aki egy 6 ütemes, lassú szakasszal váratlanul megállítja a mozgást, hogy ezzel szinte reflektorként világítson rá a maga játszotta gyors fő témára. Szokatlan a tétel befejezése is a felfelé kanyarodó, légiesen eltűnő hármas hangzatnak köszönhetően, amely a zenekari expozíció végére rímel, és az egész mű lezárását előlegezi. A csodálatos szépségű lírai második tételhez alig találunk hasonlót, még a mester érettebb alkotásai között is. A korban ritka E-dur hangneme a legtávolabbi, amit Mozart még használt a keresztes előjegyzésűek közül. A zenekar által játszott kezdőszakasz motivikailag rendkívül változatos, benne 6 anyag követi egymást a szólista belépéséig, majd az egész tétel ezek visszatéréseire épül. A zárótétel témája szintén szokatlan, 3/4 menüettet hallunk, amely további 4 alkalommal tér vissza. A harmadik epizód a legkülönösebb. Ezt világszerte törökösnek hallották, bár kuruc kvártyaival és népies ritmikájával számunkra inkább magyarosnak tűnik. A korban minden távolinak egzotikusnak számított, ami Bécstől keletre volt, így a mélyvonósok effektusai, amint a szőr helyett a vonó fájával játszottak a húrokon, egyaránt idézhette a janicser zene és a magyar tánczene emlékét. Hallgassuk most meg Mozart A-dur hegedű versenyének harmadik tételét Kovács Dénes előadásában. Thank you. Elhangzott Mozart A-dur hegedű versenyének harmadik tétele Kovács Dénes előadásában. Mint említettem, az A-dur hegedű verseny megírása után Mozart érdeklődése végérvényesen a zongora felé fordult. 23 zongora versenye közül mindössze 2 íródott moll hangnemben. A mollnak különleges jelentősége volt a bécsi klasszikában, ahol ez a szomorú hangnemfajta általában erős drámaisággal társul, és egy egész sor speciális harmóniai, ritmikai és dallami elemmel kapcsolódik össze, amelyek durhangnemű művekben ritkán fordulnak elő. A klasszikusok moll darabjaiban érezhetjük először a romantika szellemét. A Mozart zongora versenyek közül a D-moll volt az egyetlen, amelyet Beethoven előadott, még a hozzáimprovizált kadenciát is leírta. A 19. században ez volt Mozart legnépszerűbb versenyműve. A hallgatóit a Don Giovannira emlékeztette, amelynek szintén d-moll az alaphangneme, és hasonlóan drámai az alaphangulata. Mint a legtöbb versenymű, melyet saját bérleti hangversenyeire írt Mozart, a d-moll is nagy sietséggel készült el, mindössze egy nappal a bemutató előtt. Mozart apja, a zeneszerző és hegedűművész Leopold, aki éppen látogatóban járt fiánál Bécsben, a koncert után így írt haza Salzburgba lányának, aki maga is kitűnő zongorista és egykori csodagyerek volt. Azután Wolfgang új és kitűnő zongora versenye következett, melyet a másoló még be sem fejezett, amikor megérkeztünk. Öcséd végig sem tudta játszani a rondót a koncert előtt, annyira el volt foglalva a másolat ellenőrzésével. A versenymű különleges jellege az első taktustól kezdve nyilvánvaló, míg a többi zongoraverseny vagy erőteljes zenekari gesztusokkal, vagy pedig lírai dallamokkal kezdődik, a d-moll koncert szinte formátlanul egyetlen hang szinkópált ismétlésével indul, melyből csak fokozatosan bontakozik ki felismerhető zenei téma. A szinkópa, hangsúlyeltolódás, és a kromatika, az alaphangnemen kívül álló színező hangok használata, azok közé a rendkívüli kifejező eszközök közé tartozik, amelyek a moll tonalitásra jellemzők. Ezeknek köszönhető a versenymű speciális hangulata. A zongora első megszólalása egy fájdalmat és vágyódást kifejező dallam, tovább szélesíti a zene érzelmi skáláját. Az erős feszültség miatt a tétel végén terjedelmes kódára van szükség, hogy a zene meg tudjon nyugodni. A B-dur románc a versenymű lassú tétele, békés és lírai hangulatban indul, de a g-moll középrész ismét az első tétel viharos világába vezet vissza. Mozart különösen mesteri módon oldja fel ezt a feszültséget a visszatérést előkészítő átvezető szakaszban. A zárórondó újra felidézi az első tétel szenvedélyességét, de a tétel végén a hangnem d-durra vált, és egy felhőtlen, vidám zárószakasz tesz pontot a mű végére. Egy korábbi kommentátor szavaival élve, békés derű lesz úrrá a korábbi izgalmakon. Hallgassuk most meg a d-moll zongora verseny második tételét, Jó Imola és a Dino Lipatti Filharmonikus Zenekar előadásában.
Thank you. Thank you.
Elhangzott Mozart d-moll zongora versenyének második tétele, Jó Imola és a Dinuli Patti Filharmonikus zenekar előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató! Még október 23-án mondhatni alaposan megemlékezünk a forradalmi eseményekről, az azt követő napokról kevés szó esik. November 4-e a forradalom vérbefolytása már nem kerül szóba, és a többi történet is elenyészni látszik. Az egri nők hősiessége a dicsőséges várvédelem kapcsán ismert igazán, Gárdonyi Géza és Székely Bertalan is megörökítették alakjukat. Sokan valóban életüket adták hazájuk védelmében. A 20. század hős egri nő alakjairól azonban keveset tudunk. 1956. december 10-én babakocsikkal dohánygyári asszonyok vezették a tüntetést, égő gyertyával kezükben a 60-as ezred emlékműnél. A vasútállomás felől érkeztek a szovjet 31. harckocsi gárdahadosztály tankjai. Az egri nők pedig útjukat állták. Hiába hangzott el többször, hogy álljanak félre, különben tüzet nyitnak, nem mozdultak. Farkas szemet néztek a fegyverekkel. Végül a harci járművek nem vonultak tovább, hanem elmentek Verpelét felé. Ezek a nők nem kaptak semmiféle elismerést, sőt, sokan közülük elveszítették állásukat, vagy éppen kiszorultak a felsőoktatásból. December 11-én és 12-én pedig már vérfürdő volt Egerben. A sortűz áldozatainak száma nem ismert pontosan, 9 és 16 közé teszik a meggyilkoltak számát, és mintegy 30 sebesültről lehet tudni. A sztrájkoló békés tömeg a budapesti munkástanácsok kezdeményezéséhez csatlakozott 2-300 fővel. Az egri, illetve az időközben a megyeszékhelyre vezényelt fűzesabonyi karhatalmista alakulat tagjai géppisztolyokkal a tömegbe lőttek. Vezetőjük az a Gyurkó Lajos vezérőrnagy volt, aki Kecskeméten, Tiszakécskén és több más településen adott ki tűzparancsot. Az ötelemit végzett péksegédből lett tábornok kezéhez sok vér tapad. A Heves megyei Népújság egy évvel későbbi, 1957. december 11-én megjelent számában arról tudósít, hogy a karhatalmisták az évfordulón összejövetelt tartottak, reggelig mulattak és kinyilvánították, bármikor megismételnék szörnyű tettüket. A felelősségre vonás 1994-ben kezdődött, és a hosszú ideig húzódó perben végül 2000-ben bizonyítottság hiányában felmentő ítélet született. Kedves hallgató! Ég a második gyertya az adventi koszorún, jelezve az idő múlását és az ünnep közelettét. Már a készülődés fontos része, hogy milyen koszorút alkot az ember. Én a klasszikus megoldás híve vagyok, és sokszor csodálkozva látom a csupán díszítő funkciót betöltő csupa dizájn műveket, melyek sem hangulatukban, sem szimbolikájukban nem követik a hagyományt. Elkezdődött az advent. A várakozás, a visszaszámlálás, a magunkba szállás és felkészülés időszaka. Az új egyházi esztendőben kezdhetünk tiszta lappal, átgondolva, mit hagyunk magunk mögött és mire készülünk. A gyertyák gyújtása az idő közelettét jelzi, mutatván, hogy napról napra, hétről hétre közelebb kerülünk az ünnephez. Szinte minden kultúrkörben szokás készülni az ünnepre. Az ókorban például hírvivők tudatták hetekkel korábban az uralkodó jöttét, hogy az embereknek legyen elég idejük rendbe tenni a házakat, utakat. A keresztény készület abban különbözik, hogy a tárgyi, hangulati készületen felül, melyek elég fontosak, a lelki készület kerül előtérbe. Természetesen a díszítés, a szimbólumok segíthetik ezt. Azt sem szabad feledni, hogy bár a világban fényes, hangos, sőt sokszor harsány ez a néhány hét, ez az időszak valójában a bűnbánat ideje is. Persze nem könnyű elcsendesedni, kicsit magunkkal, szűkebb környezetünkkel, szeretteinkkel foglalkozni ebben a nagy zajban, de mindenképpen meg kell próbálni. És tudatosítanunk kell magunkban, hogy valójában nem az ünnepet várjuk, hanem az ünnepeltet, a megváltót.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!